folytatjuk az Akvinkumi Múzeum új táplálkozás történeti kiállításán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Hukics Adrián régész, a kiállítás főkurátora, Kisjuhász Viktória régész, a kiállítás kurátora és Olgyai János régész. Bemegyünk ebbe a következő terembe, ahol már valóban kitágul a világ. Itt, ahogy fölnéztem a falra, éppen a halszósz, illetve a halsózott hal kifejezéseket pillantottam meg elsőre. Korábban azt hallottam, hogy a római kori ételek nagyon nehezen befogadhatóak a mai ízlés számára, mert hogy tulajdonképpen mindent ezekkel tartósítottak.
Hát nem csak, hogy tartósítottak, hanem fűszereztek, pontosan a halszósz só helyett használták igaziból, tulajdonképpen fűszernek, só helyett is használták, és nagyon érdekes volt, hogy még édes ételekbe is tettek halszószt. Próbáltuk így elkészíteni egy-két ételt, és nem olyan borzalmas az íze, mint gondolnánk, hogy hú, hát egy ilyen halassós íz plusz méz hozzá, mert igaziból a halszósz kevésbé érezni a hal ízét, nagyon kevéssé, inkább egy sós ízt lehet érezni. És ebben az első teremben próbáltunk bemutatni a mediterrán világnak a alap élelmiszereit, ami a gabona, a szőlő és az oliva, és az ebből készült a termékek, ez alakotta az alapot, és ugye a negyedik legfontosabb volt a halszósz, amiről beszéltünk, hogy bár ismerték a sót, de inkább ezt a halszószt fogyasztották.
Mennyire volt egyébként egységes a római birodalmon belül a táplálkozást? Mennyire ugyanazt tették mondjuk Szíriába és Hispániában?
Hát Szíria meg Hispánia azért nagyjából, tehát hogy a Mediterráneum vidéke, tehát ahol az éghajlat, a Mediterráneum éghajlat uralkodott, ott azért nagyjából az élelmiszerek is ugyanazok voltak.
Viszont akkor nézzük Galliát.
Gallia, igen. Hát Galliának az északabbi része, ami kontinentális éghajlat, óceán éghajlat, ott már más volt. Ugye főleg hát láthatjuk például a sertés import, tehát nagyon kedvelték a rómaiak a sertést, kétszer annyi volt az ára, mint a marhának. A gall sonkát tartották a legjobbnak, onnan is importálták. Sőt, például az osztrigát és az északi tengerből hozták, mert azt gondolom, hogy sokkal jobb, mint például a földközi tengerben levő osztriga. Tehát nagyon érdekes, vagy például egy paszternek, amit Germániából telepítettek át Itáliába, és ott is elkezdték termeszteni. Viszont ugye látjuk, hogy Szíriából is voltak növények, amiket onnan hoztak át, és honosítottak meg Itáliában.
Felmegyünk a lépcsőn, és beérünk tulajdonképpen a kiállításnak a központi részébe, ahol már egy nagy lakoma fogad minket. Tulajdonképpen ez a gasztronómiának a megszületése, tehát amikor az emberek azért kezdtek el enni, mert hogy élvezték az evést.
Igen, pontosan, de ugye ezt sem tehette meg mindenki, azért ezt tegyük hozzá, ez az a felső réteg, akik nagyon gazdagok voltak, ők engedhették meg maguknak, hogy a fő étkezés, a cena, ami a legfontosabb volt a rómaiaknál, ez a vacsora, milyen délután 4 óra, 5 óra körül kezdődött, és néha, hát attól függ, milyen volt, mert ezt mindenki megtartotta, ezt az étkezést, hogyha volt olyan óriási vendégséget fogadtak, és akkor ez viszont éjszakában nyúló lehetett. Na, ez már a gasztronómia volt, főleg ahol még adtak is arra, hogy különféle ételek különböző formában kerüljenek az asztalra.
Ahogy látom, itt ugye nem valódi ételek vannak, hanem ételimitációk. Mondjuk valószínű, hogy azért ebben az időjárásban, ami most van, ez a hatalmas egybesült sertés hamar megromlana.
Igen, pontosan, amúgy itt próbáltunk megjeleníteni egy lakomát, amíg ez egy szatíra alapján, Petronius Trimalchio lakomája alapján készült, és ebből csak jelenetek. Bár azt elárulnám, hogy a vaddisznónknak a kis malacai, azok viszont igazi tésztából készültek, méghozzá kelt kenyértésztából, ahogy ez meg is van írva a szatírában, hogy behoztak egy óriási vaddisznót, amelynek mikor felvágták az oldalát, fenyőrigók röppentek ki belőle, és a vaddisznó oldalán tésztából formázott kis malacok feküdtek, mintha szopnának, tehát ez viszont eredeti, de ez jól megkeményedik, tehát ez meg fog maradni, ez a kenyér.
A következő teremben is Rómát láthatjuk, még a római birodalmat?
Igen, itt egy picit próbáltunk bepillantást nyújtani abba, hogy persze itt láttuk a fényűzést, a császárkori lakomákat, hogy a gazdagok hogyan étkeztek, de hogy például a szegény nép hogyan jutott húshoz, ezért a húsevésbe is bepillantást nyújthatunk, hogy az áldozati ünnep alkalmával szétosztottak az emberek között, a szegények között is húst, tehát húshoz juthattak, akkor az áldozat bemutatásról is esik szó, hogy minek a kapcsán tartottak ilyet, hálából, diadalmenet, stb. Vagy egy kicsit a római katonák életébe is betekintést nyerhetünk, hiszen hogy a római birodalomról beszélünk, akkor mindenkinek biztos, hogy eszébe jutnak a római katonák, és fontosnak tartottuk, hogy az ő étkezésüket is bemutassuk, majd pedig megint csak a hétköznapi élet, a piac, hogy mi mindent lehetett a piacon kapni, és hogy tulajdonképpen mit lehetett vásárolni a piacon, de emellett kicsit bemutatjuk azt is, hogy milyen boltsorok voltak, milyen gyors étkezdék is voltak abban az időben, vagy kiskocsmák, ahol lehetett enni, inni, sőt, még arról is van szó, hogy milyen akkori plázák működtek. Az első pláza például, az első nagy szupermarket Trajanus császár idején egy 5 emeletes épület volt, és mindenféle volt benne.
Viszont az installációknak az egy része, az immár, hogyha jól látom, az Akvinkum specifikus, hiszen itt a Romkertben látható egyik épületnek a rekonstrukciója van a sarokban. Itt pedig áttérünk az ókorból az avarkorba.
Így van, áttérünk a népvándorlás korába, vagy úgy is nézhetjük, hogy itt áttérünk a barbároknak a földjére, ugyanis a rómaiak, később pedig a frank, illetve a bizánci birodalom szomszédságába itt éltek ezek a népek, akik nem rendelkeztek írásbeliséggel, így nem tudjuk a saját leírásaikból, hogy miket fogyasztottak. Ezt általában pont ezek a rómaiak, illetve a frankok és bizánciak feljegyzéseiből tudhatjuk meg, akik viszont számtalanszor igazán kedvezőtlen képet festettek ezekről a szomszédaikról. Itt előkerül sokszor a nyereg alatt puhított hús, a vadember módjára, nyersen fogyasztott ételek. Ez valójában nem így volt, és ezt pedig a régészeti feltárásokból tudjuk meg.
Ugye kulturálisan azonban mégiscsak egy nagy választóvonal ez, ahogy egyszer egy táplálkozástudománnyal foglalkozó szakkönyvben olvastam, még ugye a római birodalom az a bornak a kultúrája volt, ez a nomád vidék, ez viszont a sörnek meg a pálinkának a kultúrája.
Így van, a sörkészítést valószínűleg már a itt bemutatott első népünk, a szarmaták is ismerték. Hoztunk is egy kis példát az ő sörkészítésikről, amit a mai leszármazottaik, az oszéteknek a népi hagyományából emeltünk ide be a kiállításba, és ők pontosan leírják, hogy hogyan fedezték föl a sörkészítés folyamatát.
Ugye kint a különböző ételek, azok műanyagból készültek, viszont itt a sarokban, hogyha ide jövünk egy adag oldalashoz, illetve kolbászhoz, és megszagoljuk, hát bizony ez valódinak tűnik, meglehetősen érdekesen keveredik az illata a kiállításnak a friss illatával, nevezetesen a festék, illetve ragasztószaggal.
Így van, igen, ez egy próba itt mi nálunk, meglátjuk, hogy mennyire tartós ez az étel, illetve ebben a nagy melegben valószínűleg nem lesz azért sokáig kint. Ez egy szarmata korú füstölő berendezésnek a bemutatása. Itt ez három részből áll, az egyikbe tüzet raktak, a föld alatt összekötött kürtőbe átáramlott a füst, illetve a másik gödörbe pedig, ahol felszállt a füst vagy a meleg levegő, ott füstölték meg ezeket az ételeket, illetve aszalták meg a növényeket.
Ezzel a népvándorláskorral, illetve avarkorral véget is ér a kiállítás, és az az érdekes benne, hogy általában, mint a jó kiállításoknál, az ember várná a folytatást. Arra gondoltam, hogy időben lehetne tovább folytatni.
Hát igen, de ehhez ugye már mondjuk a Vármúzeumnak a bekapcsolódása kellene, ami a középkorral foglalkozik, tehát honfoglás korától késő középkorig foglalkoznak. Azzal lehetne sőt használni a Kiszteli Múzeum, vagy akár már néprajzi területekre is mehetnénk, de ugye az meg már nem a régészethez tartozik. Persze ebből egész nagy kiállítást lehetne készíteni, esetleg több múzeum összefogásával, vagy csak a Budapesti Történeti Múzeumnak egy esetleg egy nagy kiállítás, de ez viszont egy óriási tér kellene.
Fognak ehhez valamilyen rendezvényeket kapcsolni majd? Tehát akár valamiféle őskori meg ókori gasztrofesztiválokat?
A múzeumunknak eddig is mindig voltak fesztiváljai, tehát ugye a római koros az adott volt, és most már egy-két éve mindig csinálunk látványkonyhát is, amikor római látványokat próbálunk bemutatni, de például tavaly már a barbárnapokon volt barbárkonyhánk is, ahol próbáltunk kelta, szarmata, stb. Ételekről beszélni, amiket úgy tudunk, és esetleg elkészíteni egy-két ételt olyan receptekből, amik rendelkezésünkre állnak, hogy milyen ételeket készíthettek. Tehát ugye általában, mivel amilyen korokat felülem a múzeum, most már próbálunk mindegyikből mégis konyhát is bemutatni egy-egy fesztiválon. Tehát, hogy ezek így megvannak, de konkrétan, hát ugye 2023. december 31-ig tervezzük nyitva tartani ezt a kiállítást, reméljük, hogy minél több látogató eljön, és hát konkrétan erre így nem szervezünk rá semmit, de ezek minden fesztiváljainkon ott vannak, általában egy kis bepillantás a konyhába, egy kis ízelítő az akkor élt népek konyhájából.
Ugyan majdnem másfél évig tervezik nyitva tartani ezt a kiállítást, hát azért az is gyorsan elröppen. Marad majd ebből valami kézzel fogható vagy olvasni való?
Igen, mindenképpen szeretnénk kiadni egy katalógus, egy kiadványt. Lehet, hogy még egy bővítettebb is lesz, így is nagyon sok szöveg került ki, és nagyon sok érdekesség a kiállításunkban, de mindenképpen szeretnénk ezt az egészet kiadni egy kis könyv formájában is, ami megvásárolható lesz a múzeumban, és erre nyertünk is pályázaton pénzt, ugye ezt ősszel meg fogjuk valósítani mindenképpen.
A Szakvinkumi Múzeum új, táplálkozás történeti kiállításán Vukics Adrien régésszel, a kiállítás főkurátorával, Kis Juhász Viktória régésszel, a kiállítás kurátorával és Oldjai János régésszel beszélgettem. Hamarosan Vaján folytatjuk a műsort.